meghatározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Frissültek az országgyűlés mandátum eloszlási adatai, még mindig nincs teljes és végleges eredménye a választásnak, ugyanis az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt 4 egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses. Most 2-vel kevesebb, 136 mandátuma van a Tisza pártnak, 2-vel több, 57 a Fidesznek, és továbbra is 6 képviselői helyen szerepel a Mi Hazánk. Emellett Zala megye 2-es, Keszthely székhelyű körzetében újra számlálás zajlott, és van még 3 olyan választókerület, ahol szoros az eredmény, és még változás jöhet. Az Európai Bizottság elnöke közölt, hogy ismét telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, akit kijelölt miniszterelnökként szólított meg. Ursula von der Leyen szerint a prioritásokról, a legsürgetőbb feladatokról beszéltek, 3 fő pontot jelölt meg, a jogállamiság helyreállítását, a közös európai értékekhez való visszaigazodást, valamint reformokat az európai beruházások által kínált lehetőségek felszabadításáért. Utóbbi egyértelmű utalás a Magyarországtól visszatartott, mintegy 17 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási alapra, amelyet a bizottság jogállamisági feltételekhez kötött. A megbeszélésről Magyar Péter is beszámolt. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el Magyar Pétertől, ezekhez köti 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás eloldását, írta a Financial Times híradása nyomán az Economics. A gazdasági lap szerint várják a korrupció ellenes ellenőrzéseket és az Orbán korszakbeli uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását, a menedékkérők kezelésétől kezdve az akadémiai szabadság biztosításáig. Kulcsfontosságúnak tartják, hogy Magyarország feloldja az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel blokkolását és az Oroszország elleni következő szankciók vétóját. Szintén fontos Magyarország bírósági rendszerének és biztonsági szolgálatának reformja, valamint a legnagyobb közintézmények és állami vállalatok vezetőségének leváltása. Több olyan ügy is szóba került az Európai Bizottság tájékoztatóján, ami érinti Magyarországot. A szervezet szóvivői hangsúlyozták, szorosan együtt kívánnak működni Magyar Péterrel és az új magyar kormánnyal, hogy elérhetővé váljanak a jelenleg jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett források, bár egyelőre még türelmet kértek. Előzőleg már kiderült tehát, hogy 27 feltétel teljesítését várja el az Európai Bizottság. Drasztikus csökkenés figyelhető meg a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági szintjében. A napok száma a februári 91-hez képest 44-re csökkent. Ebből látható, hogy mindössze egy hónap leforgása alatt a felére esett Magyarország biztonsági tartaléka, amely egy ellátási válság idején biztosítaná az ország működését. Az adatokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség osztotta meg. A változás hátterében egyrészt a barátsági olajvezeték leállása áll, másrészt az iráni válság. Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott barátsági olajvezeték javítását, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral egyeztetett. A korábbi években megszokottak szerint megkezdődik az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. A gazdálkodók június 9-ig nyújthatják be kérelmeiket a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus felületén. A zökkenőmentes beadásban továbbra is számíthatnak a falugazdásztanácsadók és a szaktanácsadók segítségére. Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be szerbiai ellenzéki képviselők a kormány ellen, az erről szóló parlamenti ülést össze is hívta a házelnök. Az indoklás szerint a politikusok azért kezdeményezték a szavazást, mert állításuk szerint megalapozott a gyanú, hogy a kabinet egyes tagjai érintettek a belgrádi vezérkari épület helyén épülő hotel ügyében, a miniszterelnök pedig ezzel kapcsolatban semmilyen intézkedést nem tett. A januárban vártnál 2,1% ponttal kisebb ütemben 3,1%-kal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutalap most ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2%-os GDP növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4%-kal nőtt. Jelentős fennakadások alakultak ki a légiközlekedésben, miután a Vereinigung kokpit munkabeszüntetéséhez a Eurowings pilótái is csatlakoztak, majd újabb sztrájkot jelentettek be a légiutas kísérők. A budapesti járatok közül is több mint 40-et töröltek, az utasok pedig akár 600 eurós kártérítése is jogosultak lehetnek. Lemondott tagságáról Gyulai Zsolt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségében. Ezzel az elnökségi tagok száma 2-re csökkent, a Szújó Zoltán vezette szövetségben, a testület határozatképtelenné vált és tisztújítást kell tartani. Végül az időjárásról. Változóan borús lesz az ég, keleten kevesebb, nyugaton több felhővel, néha zápor kialakulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-10, napközben 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa az algériai keresztény közösséghez... Éltető múlt örökösei vagytok. A Szent Atya az egykori Hippóba látogatott, mely Szent Ágoston püspöki székhelye volt. A szeretet jelenléte. 14. Leó pápa látogatása az annábai idősek otthonában. A pápa találkozója az Ágoston rendi közösséggel. Leó pápa szent misét mutatott be az annábai Szent Ágoston bazilikában. Az algériai keresztények tanúskodjanak az evangéliumról a mindennapi életben.
Leó pápa az algériai keresztény közösséghez. Értékes és éltető múlt örökösei vagytok. A hétfői nap utolsó programjaként találkozott a Szent Atya az algéri afrikai miasszonyok bazilikában az ország katolikus közösségeinek képviselőivel és imaóra keretében az imádság, a karitász és az egység iránti elkötelezettségről emlékedett. Az afrikai miasszonyok bazilika a főváros Algír egyik 124 méter magas dombján áll. Története egy bronz szűzajna szoborhoz kapcsolódik, amelyet a város első püspöke, a francia Antoine-Louis Dupuis kapta ajándékba, és amit eleinte egy közeli trappista kolostorban őriztek. A szepültelen fogantatás 1854-ben kiirdettek dogmája nyomán Algír második püspöke kezdte el a bazilika építését 1858-ban, és 6 év alatt el is készült a mai bizánci stílusú többkupolás templom, amelyet színes mozaikokkal díszítettek. Itt találkozott Leó pápa hétfőn este 5 órakor az Észak-Afrikai Püspöki Konferencia tagjaival, a papokkal és diákonusokkal, férfi és női szerzetesekkel egy esti imaóra keretében, amelyen tanúságtételek hangzottak el.
C'est avec une grande joie et une paternelle affection que je vous rencontre aujourd'hui.
Leó pápa atyai szeretettel szólt hozzájuk, akiknek tapintatos és értékes jelenléte nagyon mélyen gyökerezik ebben a földben, ahol tanúk seregének az örökösei, akik életüket adták az Isten és a felebaránti szeretet jegyében. A pápa különösen is Algéria 19 szerzetes vértanújára gondol, akik úgy döntöttek, hogy örömben és bánatban mindig a nép mellett állnak. Vérük élő mag, amely soha nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. ti egy még ősibb hagyomány örököse is vagytok, amely a kereszténység első századaira nyúlik vissza. Ezen a földön visszhangzott Hippói Ágoston buzgó hangja, amelyet édesanyja Szent Mónika és más szentek tanúságtétele előzött meg. Emlékük fényesen emlékeztetnek arra, hogy a mai kereszténység itt a közösség, a párbeszéd és a béke hitelés jelei legyenek. A Szent Atya beszédében három keresztény kulcsfogalomról emlékedett, amelyek az imádság, a karitász és az egység. Először az imádság, amire mindnyájunknak szüksége van, ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, az ember nem élhet ima nélkül, ahogyan nem élhet lélegzés nélkül. Így az Istennel való párbeszéd nélkülözhetetlen elem az egyház és minden ember életében is, ahogy a Szent Sárdő Fukó is megértette, aki hivatását Isten előtt imádságos jelenlétében ismerte fel. Boldog vagyok, hogy minden órában az oltári szentség lábánál lehetek. Erre utalt Ali, az egyik tanúságtevő, hogy sokan azért járnak ide, hogy csendben összegyűjjenek, hogy megosszák egymással aggodalmaikat és a szívükben hordozott terheket. Majd közülük sokan távoznak békével és örömmel. Az egyház élet másik fontos szempontja, folytatta a Szent Atya, a karitász, a szeretet. Bernadett nővér beszélt nekünk erről, megosztva tapasztalatait a fogyatékkal élő gyermekek és szüleik segítésében, amely szolgálatot kegyelemként tapasztalt és tapasztaltak meg. Betegek látogatásával indult a kezdeményezés, amiből egy befogadó rendszer, majd egy mind összetettebb gondozási szervezet, egy igazi közösség nőtt ki, amelyben számtalan ember vesz részt örömteli és fájdalmas eseményekben, akiket a bizalom, a barátság és a meghittség kötelékei egyesítenek. Segíti őket a mártírok tanúságtétele, akik a gyűlölettel és az erőszakkal szemben is szükségesek maradtak a szeretethez, életük feláldozásáig menően, sok más férfival és nővel, keresztfényel és muszlimmal együtt, ahogy a tiphirinei tapista közösség tagjai is tették. Leó pápa elmélkedésének harmadik pontja a béke és az egység előmozdítása. Már a látogatás mottója is a feltámadt Jézus szavait hirdeti: béke legyen veletek. A béke és az egyetértés a keresztény közösség alapvető jellemzői a kezdetettől fogva, ahogy Jézus kéri tőlünk, arról ismerje meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez a bazilika is ennek az egységnek a jele, mert az élő kövekből álló egyházat szimbolizálja, ahol az afrikai miasszonyunk palástja alatt közösség épül a keresztények és a muszlimok között. Egy olyan világban, ahol a megosztottság és a háborúk fájdalmat és halált hoznak a nemzetek, a közösségek és családok között is, a békében való együttélés nagyszerű jel. Együtt terjesszétek a testvériséget, a közösség és a megbékélés vágyait és érzéseit keltve egy olyan üzenettel, amely annál erősebb és világosabb, minél inkább egyszerűségben és alázatban tanúskodnak róla. Zárta elmélkedését Leó pápa hétfőn este az algéri afrikai miasszonyunk bazilikában.
14. Leó pápa az egykori Hippóba látogatott, amely Szent Ágoston püspöki székhelye volt. Április 14-én délelőtt a Szent Atya Annabába repült az algériai fővárosból. Megtekintette az ókori város régészeti lelőhelyét, felkereste a helyi idősek otthonát, majd az Ágoston rendi közösséget, végül délután szentmisét mutatott be a Szent Ágostonról elnevezett bazilikában. Leó pápa Annabába tett egynapos látogatása során elsőként a hippói régészeti lelőhelyre érkezett, ahol a bejáratnál a helyszín felelőse fogadta. Ezen a helyen ma is láthatók az ókori város maradványai, a fórum, a színház, a fürdők és a gazdagon díszített mozaikok, valamint a keresztény korszak emlékei, köztük az a bazilika, ahol Szent Ágoston hirdette az evangéliumot. A Szent Atya végighaladt a romok között, majd a látogatás végén koszorút helyezett el, miközben az Annabai Zenei Intézet kórusa énekeket adott elő. Végül a Szent Atya egy rövid, csendes imádságra is megállt, ezzel is kifejezve tiszteletét Szent Ágoston öröksége és az ősi keresztény közösség tanúságtétele előtt. A szeretet jelenléte. 14. Leópápa látogatása az Annabai idősek otthonában. 14. Leópápa algériai apostoli útjának második napján, április 14-én, kedden délelőtt, Algírból Annabába utazott, ahol Szent Ágoston városában tett látogatást, majd egy idősek otthonában találkozott az ott élőkkel és gondozóikkal. A Szentatya beszédében a szeretet, a szolgálat és a remény üzenetét hangsúlyozta. Április 14-én reggel a pápa Algírból repülővel utazott Annabába, az egykori Hippóba, ahol Szent Ágoston püspökként szolgált. A program során felkereste az ősi keresztény város régészeti területét, majd az ágostoni örökség szellemében folytatta útját a szegények kisnővérei által működtetett idősek otthonába. Ez a ház, amely a Szent Ágoston bazilika közelében található, különleges hely. Keresztény és muszlim idősek együtt élnek itt, a szeretet és a gondoskodás légkörében. A közösséget néhány szerzetes nő és segítőik tartják fenn a helyi lakosság támogatásával. A Szentatyát az otthon lakói, a nővérek és a gondozók fogadták. Beszéde elején köszöntötte a jelenlévőket. Jó reggelt, béke legyen veletek. Köszönöm, hogy befogadtatok ebbe az otthonba. Örömmel jöttem ide, mert itt Isten lakik. A beszéd központi gondolata a következő volt. Valóban, ahol szeretet és szolgálat van, ott Isten lakozik. A pápa külön köszönetet mondott a szegények kis nővéreinek, és mindazoknak, akik az idősek szolgálatában állnak. A reményről szólva így fogalmazott. Úgy gondolom, hogy az Úr, amikor a mennyből egy ilyen házra tekint, ahol az emberek testvéri közösségben igyekeznek együtt élni, azt mondja, van remény. Ugyanakkor rámutatott a világ szenvedéseire is. Isten szíve megszakad a háborúk, az erőszak, az igazságtalanság és a hazugságok miatt. Majd egyértelművé tette. Isten szíve nem a gonoszokkal, nem a gőgösökkel és nem a büszkékkel van, hanem a kicsinyekkel és az alázatosokkal. Hozzátette. Velük építi szeretetének és békéjének országát napról napra. A jelenlévőkre utalva kiemelte. Ahogyan ti is ezt teszitek itt, a mindennapi szolgálatban, barátságban és közös életben. Rövid beszéde végén 14. Leó így szólt. Köszönöm, kedves nővérek és testvérek, ezt a találkozást, majd áldását adta rájuk. Imáimban megőrizlek benneteket, és örömmel adom rátok áldásomat. 14. Leó pápa annabai látogatása arra emlékeztet, hogy a szeretetben végzett mindennapi szolgálat helyei, különösen az idősek és a rászorulók között Isten jelenlétének kiváltságos tereivé válnak. Leó pápa ellátogatott az annabai ágostonrendi közösségbe. Április 14-én délben az annabai idősek otthonában tett látogatását követően a Szentatya felkereste a helyi ágostonrendi közösséget, amelynek tagjaival magántalálkozóra, majd közös ebédre került sor.
Leó pápa az annábai Szent Ágoston bazilikában. Az algériai keresztények tanúskodjanak az evangéliumról a mindennapi életben. Maradjanak mindig Krisztus szeretetének alázatos és hűséges jele. Tanúskodjanak az evangéliumról egyszerű gesztusokkal, valódi kapcsolatokkal és a napról napra megélt párbeszéddel. Így lesznek só és világosság a környezetükben. Erre buzdította Leó pápa az algériai keresztényeket, akiknek az annábai Szent Ágoston bazilikában mutatott be Szent Misét. Kedden délután 14. Leó pápa a hippói püspöknek szentelt és ereklyéit őrző annábai bazilikában mondott homiliájában az újjászületés fontosságáról elmélkedett.
Les lieux qui nous accueillent ont changé du nom au fil des siècles, mais les cendres restent nos patronnes et sont les témoins fidèles d'une lien avec la terre.
A századok folyamán megváltozott a helyek elnevezése, de a szentek megmaradtak, védői és hű tanúi a földet az éggel összekötő kapocsnak. Ez történik Nikodémus éjszakájában, amelyet az Úr bevilágít. Ez az az erő, amelyet Krisztus áraszt hite gyengeségére és kitartó keresésére. Isten lelke küldte Jézust, aki különleges vendég Nikodémus számára. egy új életre hívja őt, és meglepő feladatot bíz rá. Újjá kell születnetek. Ez a felhívás minden embernek szól, aki az üdvösséget keresi, állapította meg homiliájában a pápa. Jézus felhívásából ered az egész egyház küldetése, beleértve az algériai keresztény közösségét is. Újjá kell születni a magasból, vagyis Istentől. Ebben a távlatban a hit legyőzi a földi fáradozásokat, és az Úr kegyelmétől kivirágzik a sivatag. Krisztus szavai a kötelesség erejét hordozzák, újjá kell születnetek a magasból. Ez a felszólítás lehetetlen parancsnak hangozhat számunkra. Ha jól figyelünk azonban rá, megértjük, hogy ez nem egy kemény utasítás, sem erőltetés, még kevésbé kudarcra ítéltetés. Ellenkezőleg a szabadság ajándéka, ami egy nem remélt lehetőséget tár fel előttünk. Újjászülethetünk az égből, Istennek köszönhetően. Az ő szeretett terve alapján kell ezt megtennünk, aki szeretné megújítani az emberiséget. Egy közös életre hív, ami a hittel kezdődik. Krisztus nem csak kéri tőlünk ezt a megújulást, hanem erőt is ad hozzá.
Saint Augustin en témoigne, lui qui prie ainsi, donne au Seigneur ce que tu commandes, et commande ce que tu veux.
Szent Ágoston így imádkozik. Add, amit parancsolsz, és parancsold, amit akarsz. Ha azt kérdezzük magunktól, hogyan lehetséges egy igazságos és békés jövő, egyetértés és üdvösség, akkor ugyanazt a kérdést tesszük föl Istennek, mint Nikodémus. Tényleg megváltozhat a történelmünk? Újra kezdhetjük az életünket, tele problémával, ármánykodással és viszontagságokkal? A válasz igen. Az Úr szerető kijelentése reménnyel tölti el szívünket. Nem számít, mennyire sújt minket a fájdalom vagy a bűn. A megfeszített minden terhet hordoz velünk és értünk. A legcsüggettebb pillanatokban mutatkozik meg Isten ereje, aki föltámasztotta Krisztust a halálból, hogy életet adjon a világnak. Mindegyikünk megtapasztalhatja az új életet, ami a megváltóba vetett hitből jön. A keresztény újjászületés révén Jézus testvérei leszünk, az egyház pedig szentségeivel táplál minket, befogad minden népet. A szívből induló reformra van szüksége az egyháznak, hogy valóban hatékony legyen. Elsősorban egyetértés szükséges a lelki egységhez, a Krisztushoz tartozás egysége. A születő egyház nem társadalmi szerződésre épül, hanem arra a harmóniára, ami a hitben, a kapcsolatokban, az elvekben, az élet döntéseiben nyilvánul meg, melyeknek középpontjában Isten szeretete áll, aki emberré lett, hogy üdvözítsen minden népet. Másodszorban a hívők lelki egysége az anyagi javakban is megjelenik, vagyis osztoznak mindenben, mint ugyanannak a testnek a tagjai. A birtoklást ajándékká alakítva ez a testvéri odaadás nem utópia, hanem hit az egyetlen Istenben, aki egy tökéletes igazság szerint egyesíti az embereket, mindenkit szeretetre hív. Tegyük azt, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek.
L'Église est toujours naissante, parce que là où règne le désespoir, elle enflamme l'espérance.
Az egyház mindig születő, mert reményt gyújt az elkeseredésben, méltóságot visz a nyomorúságba, kiengesztelődést a konfliktusba. Leó pápa rámutatott a harmadik szempontra, mely ennek az új életnek az alapja minden kultúrában, a szeretet tanúságtétele. A lelkipásztorok első számú feladata, hogy egy szívvel, lélekkel tanúskodjanak Istenről a világnak, nem engedve a félelemnek és a megalkuvásnak. Keressék a rájuk bízottak javát, hogy egységes legyen az egyház a szolgálatban és az új élet üzenetében is. Homiliája végén 14. Leó pápa azt kérte az algériai keresztényektől, hogy maradjanak mindig Krisztus szeretetének alázatos és hűséges jele. Tanúskodjanak az evangéliumról egyszerű gesztusokkal, valódi kapcsolatokkal és a napról napra megélt párbeszéddel. Így lesznek só és világosság a környezetükben. A töménhez hasonlította jelenlétüket az országban, mint egy apró, értékes, izzó gyantadarabka, ami nincs a figyelem középpontjában, de arra hív, hogy szívünket Isten felé fordítsuk, válvetve kitartsunk a jelen nehézségeiben. Szívünk tömjén füstölőjéből száll föl ugyanis a dicséret, az áldás, a könyörgés, és ontja az irgalom, az alamizsna és a megbocsátás fenséges illatát. Az algériai keresztények története a nagylelkű befogadásról és a próbatételek kiállásáról szól. Itt imádkoztak a vértanúk, itt szerette nyáját Szent Ágoston, szenvedélyesen keresve az igazságot, égő hittel szolgálva Krisztust. Legyetek örökösei ennek a hagyománynak, tanúskodva a testvéri szeretetben megvalósuló szabadságról, ami a magasból születik, mint az üdvösség reménye a világ számára, zárta az annábiai Szent Ágoston bazilikában mondott prédikációját Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató Isten ajándékairól és Aquinói Szent Tamásról beszélget a Kálé Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. május 13-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez a néhány sor az egész Biblia összefoglalása is lehetne akár, hiszen Isten valóban maga a szeretet, nem egy magányos Isten, hiszen benne élet van. És ebből a szeretetből lett a világ, és ebből a szeretetből lett az ember, és ebben a szeretetben élünk ma is mi. Mit gondoltok, hogy mit jelent az a kérdés, hogy mire lehet éhes az ember, és mire lehet szomjas az ember? Mit gondoltok ezekről a kérdésekről?
Én úgy gondolom, hogy ugye van az a válasz, hogy ételre és italra, de ez átvitt értelemben. Gondolhatjuk szeretetre, megértésre, akár egy emberre is, vagy több ember is, akikre bármikor számíthat.
Igazából lehet az is, amit Barna mondott, de akár lehet ez az Istennel való kapcsolatunk is.
Hát szerintem is a szeretetre, az örömre, és illetve a kedvességre.
A felnőttek világában, ha én arra gondolok, hogy mire vágyik az ember, vagy mire szomjas az én lelkem, akkor nagyon sokszor érzem azt, hogy tényleg a jó szóra is talán szomjasok vagyunk, mert annyira könnyen bántjuk egymást, és annyira könnyen ítélkezünk egymás fölött, hogy olyan jó, hogyha valaki észreveszi a másikban a jót, és hogy ennek hangot is mer adni. Amikor valakinek a névnapját, születésnapját, házasság évfordulóját ünnepli, akkor ajándékot szoktunk neki adni. Mit lehet adni ajándékba?
Egy szál virágot, vagy virágcsokrot, egy tábla csokit, vagy egy doboz bombont.
Sok ötletünk lehet, hogy minek örülne a másik. Milyen ajándékok azok, amikről most beszélünk, amiben ötlet is van, és amiben benne van a másik ember személyes ajándékként? Mi a különbség egy átlagos ajándék és egy személyes ajándék között? Mit gondolsz, Barna?
Az a kiemelkedő a személyes ajándékba, hogy azt kifejezetten annak a személynek vesszük vagy készítjük, mert tudjuk, hogy ő azt szeretné, vagy attól is válhat személyes, hogy mi a saját személyünket rakjuk bele az elkészítésébe, a kiválasztásába. Ez mind különlegességé tehet egy ajándékot.
Vagy tudod, hogy annak örülne, hogy arra vágyik, hogy meglepődik, hogy odafigyelsz arra, hogy ő mit kedvel, melyik a kedvenc színe, vagy mi az a kis ajándék, ami igazán személyessé tudja tenni számára ezt az ünnepet. Amikor átadjuk, akkor nem csak virágot vagy csokoládét ajándékozunk, az ünneplés során átalakulnak ezek a dolgok, mert ezek a szeretetünk kifejeződésévé válnak. Amikor véget ér az együttlét, hazamegyünk, de az ajándékunk ott marad, és valahányszor ránéz, az, aki kapta, ránk fog gondolni. Az ige liturgiájában is sok ajándékot kapunk az Istentől, hiszen ugye a Szentírás szavain keresztül üzen számunkra, és az az üzenet, amit akár az olvasmányban, akár a Szentleckében nekünk üzen az Isten, az is tud számunkra éltető, tápláló ige lenni, ami átsegíthet minket egy-egy nehéz pillanaton. A bűnbánat által az ő irgalmában és kegyelmében részesülünk. Ezek azok a mondatok vagy szavak, amikor érzed azt, hogy picit távolabb kerültél az Istentől, picit nem sikerült őt sugározni az emberek felé, néha letértél az ő útjáról, és a közös bűnbánatban, mivel fizikailag is kifejezed a bűnbánatodat, talán még nyomatékosabbá tudod tenni azt, hogy bocsánatot kérek az Istentől, hogy megfeledkeztem róla, és azzal, hogy azt mondom, és a mellkasomat verem, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, és ezt háromszor is elmondom, az által teljessé válik az én bűnbánatom, hogy azok a szavak és azok, amikre most én gondolok, hogy elkövettem Isten és az embertársaim ellen, azt én szívből megbántam, és az Istentől bocsánatot és irgalmat kérek, és ő tudja ezt. És ezekből, az igékből is nagyon sokat tanulhatunk, és Isten bölcsességében merítkezhetünk. A Szentbeszédben megismerkedhetünk az egyház hitével, hiszen az atyák a tanulmányaik során nagyon részletesen megismerték a Szentírást, és próbálták sokoldalúan, tehát egy nagyon alapos felkészültség után megértetni velünk is, laikus emberekkel, mindazt, amit az Isten üzenni akar a mi számunkra, és nagyon jó, ha oda tudtok figyelni a Szentbeszédre, a prédikációra, és egy-egy gondolatot haza tudtok magatokkal vinni, mert ők olyan nagyon okosan és értelmes ki tudják bontani azt az üzenetet, amit egy-egy szentírási rész magában rejt. Az egyetemes könyörgésekben pedig Istenre bízhatjuk a gondjainkat, bajainkat és minden kérésünket. És ezt meg azért jó tudni nektek, hogy ugye az egyetemes könyörgések azok attól egyetemes könyörgések, hogy az egész világon élő összes keresztény ember együtt kéri azt az Istentől, és kéri azt, hogy ezt a fohászt hallgassa meg az Isten. És ebbe a könyörgésbe tudunk mi is becsatlakozni, és ezzel válik teljessé. Tehát ezek mind-mind Isten ajándékai, és annak a jelei, hogy benne bátran megbízhatunk. Mit gondoltok, hogy a Szentmisében mikor érkezik el az a pillanat, amikor mi adhatunk Istennek ajándékot, és mi az, amit mi adhatunk neki?
A Szentmisében kenyeret és bort viszünk adományként az oltárra. Érdemes elgondolkodni azon, hogy honnan vannak ezek. A termőföld, a természet, a növények, a napfény és az eső, a megfelelő éghajlat mind-mind Isten ajándéka. a munka, a törődés, a termőföld gondozása, a növények nemesítése, a vetés és az aratás, a metszés és a szüret, az örlés és a préslelés, a kenyérkészítés és a bor érlelése pedig mind az ember munkája.
Így tehát a kenyér és a bor titkában egyesül az isteni és az emberi jó, vagyis az arra a kérdésre, hogy mit adhatunk ajándékba az Istennek, mi a válasz?
A kenyeret és a bort adhatjuk.
Azt adjuk tehát vissza, amit Istentől kaptunk, de úgy, hogy hozzátesszük a fáradtságunkat és a törődésünket. Hogyan készülünk fel az átváltoztatásra, Viki?
A kenyeret és a bort a pap felemeli az oltárról. Ez a gesztus fejezi ki, hogy felajánljuk azokat Istennek. Majd könyörgés következik. Kérjük az Úrtól, hogy fogadja el és változtassa át mindazt, amit elé hoztunk.
Hogyan válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé, Barna?
Az eukarisztikus ima során válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet
eukarisztikus imát egy prefáció, vagyis előszó előzi meg, amelynek az a célja, hogy felemeljük a szívünket Istenhez. Igyekszünk egyre jobban megérteni az ő üzenetét. Izajás próféta beszámol arról, hogy miként hívta meg őt Isten. Csodálatos látomása volt. Hogyan történt ez? Mira?
Angyalok jelentek meg az Úr trónján előtt, és ezt énekelték. Szent, 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 a seregek ura dicsősége betölti az egész földet. Izaiás bepillantást nyert a mennyei liturgiába.
Tehát ez az, amit Izaiás próféta a látomásában megélt, a mi földi liturgiánk is ezt szeretné visszatükrözni, és azt az éneket énekeljük, amelyet a próféta az angyaloktól hallott. Melyik ez az ének?
Ez a szent vagy, szent vagy, szent vagy.
Izaiásnál ez a háromszoros szent, szent, szent kiáltás azt jelezte, hogy Isten személyesen jelenik meg. A szent misében akkor énekeljük a szántuszt, vagyis a szent vagyot, amikor az eukarisztikus imára készülünk arra, hogy Jézus jelenvalóvá váljon a kenyérben és a borban. Ezek után jön a szent mise legfontosabb része. Viki, kérlek, mondd el, hogy mely szavak a szentmise legfontosabb mondatai.
A pap személyében, mintha Jézus lenne jelen, az utolsó vacsorán kimondott szavai hangzanak el. Ez az én testem, ez az én vérem. Eközben emlékezünk Jézus kereszt halálára és feltámadására is. Erőteljes, megrendítő pillanat. Újra jelenvalóvá válik a kereszt áldozata, Krisztus teste és vére itt van közöttünk.
Hitünk nagy titka válik kézzel foghatóvá. Átérezhetjük, hogy Jézus nem csak az apostolok és a közvetlen tanítványok mestere. Nem csak velük akar közösségben lenni, hanem minket is megszólít, velünk is együtt szeretne lenni. Hogyan tárul fel az ég a mi számunkra?
Titokzatos módon a jövőnk is feltárul. Úgy érezhetjük, hogy Isten angyalai és a szentek is körülöttünk vannak, nem csak a mellettünk ülő emberek, de a láthatatlan egyház is velünk imádkozik. Ez olyan, mint egy kicsi mennyország. Ez alakom az oltárasztal közössége mutatja nekünk, hogy milyen lesz a bárány mennyegzője.
A szentmise tehát annak a nagy lakodalomnak az előzetese, ami felé tartunk. Ő általa, ő vele és ő benne. Az eukarisztikus imád dicsőítés zárja le. A pap a kezébe veszi és felemeli a kenyeret és a bort, Krisztus testét és vérét. Jelképesen a teljes Jézust emeli fel az oltárról az ég az Atya felé. Ekkor megérthetjük, hogy a teljes Szent Háromság jelen van. Az eukarisztia nem más, mint a kenyér és a bor, Jézus a fiú valóságos jelenléte. Ez a Szentlélek által valósul meg. A fiú és a Szentlélek az Atya szándéka szeretet szerint cselekedtek. Így együtt a három személy egységében szereti Isten és embert. A teljes Szent Háromság fáradozott azon, hogy megváltást nyerjünk és szabadok legyünk. A Szent Háromságnak köszönhetjük, hogy átalakulhat az életünk, az önzés helyébe szeretet, a harag helyébe megbocsátás, a gonoszság helyébe szeretet léphet. Ezért kell a szent misén részt vennünk egyre gyakrabban, amikor csak tehetjük, és szentáldozáshoz járulnunk, hogy Krisztus éljen bennünk, és hogy ez az éltető erő átkísérjen minket életünk minden pillanatán. És volt egy fiú, aki megértette azt, hogy milyen Istennel élni, és aki kereste is Istennel ezt a találkozást. Ismerjük meg Szent Domonkost. Mikor élt ő, Melani?
1226-ban született meg egy nápolyi grófi család fia, Tamás. Szülei a bencésekhez küldték, hogy jó nevelésben részesüljön. Kamaszkorában azonban rátalált a hivatására. Szent Domonkos rendjébe akart belépni. A domonkosok szegénységben és egyszerűségben éltek. Mindenük a szent tudomány, a teológia volt. Istennel foglalkoztak éjjel-nappal. Sok híres tudós és szónok került ki közülük. A család persze nem örült Tamás döntésének. Bezárták kastélyuk toronyszobájába, ám ő kalandos módon megszökött, és 18 éves korában belépett a domonkos rendbe.
Mi történt utána Tamással?
Tamás az akkori Európa leghíresebb egyetemén tanult. Hamar felismerték a tehetségét, igen fiatalon maga is tanítani kezdett. Saját tanárai kollégája lett, de nem csak tudományos szövegeket írt, hanem költeményeket is. Negyedik Orbán pápa felkérte, hogy készítse el úrnapja ünnepének liturgikus imáit, énekeit. Úrnapján Krisztus testét és vérét, az eukarisztiát ünnepeljük. Tamás imáit mondva, körmenetben visszük az oltári szentséget a templom körül.
Hogyan dicsérte Jézust Aquinói Szent Tamás, Viki?
Halála közelettével Tamás aggódni kezdett. Oly sokat írt Istenről, de vajon helyesen beszélte róla? Isten mérhetetlenül jó, végtelen, de az emberi szavak tökéletlenek. Tamás arra gondolt, hogy talán jobb lenne elégetni az írásait. Jézus maga szólt hozzá. Tamás, jól írtál rólam. Hittudós nem kaphat ennél nagyobb dicséretet. 1274-ben személyesen is találkozhatott Istennel, akit egész életében kutatott.
Hát nekünk is meg kell tudnunk ismerni az Istent, meg kell látnunk és észre kell vennünk az ő tevékenységét a világban és az életünkben is, és a szemünkről ezt a fájtlat, ezt a ködöt el kell tüntetnünk, hogy meglássuk azt, amit az Isten nap mint nap értünk tesz. És talán életünknek a legnagyobb feladata az, hogy megtanulni, szeretni, és az Isten szeretetéhez eljutni. És a hittanóránk végén egy kis mesét szeretnék elmondani nektek, hogy egyszer egy kisgyermek szívében megszólalt egy gyönyörű szép dallam. Olyan volt, mint az első tavaszi kék égbolt, vagy mint a hegyi patakok csobogása. A fiú azt mondta magában, hogy annyira szép, hogy elviszem a Jóistennek és odaadom neki. El is vitte és letette a lábaihoz. Az Úristen nagy örömmel hallgatta és azt mondta, valóban gyönyörű, ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen, és megajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. Ő pedig érlelődött, növekedett, és közben a dallam is változott a szívében. Mélyebb lett, érzésekkel telt meg. Amikor meghallotta, azt gondolta, hogy készen van. Így elvitte az Úristenhez. Az Úristen megint nagy örömmel hallgatta, de azt mondta neki, hogy valami még hiányzik belőle, és megajándékozta őt a szenvedéssel. Az ember küzdött és lázadt, néha úgy érezte, hogy belepusztul, mert nem bírja tovább. Néha majdnem elveszítette a hitét is, de aztán fölé kerekedett a szenvedésnek, legyőzte azt. Közben a dallam megint változott a szívében. Egy szomorú, mély alaphang is belekerült, de ettől csak még zengőbb lett, még diadalmasabb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristennek, és azt mondta, mindenemet, amit csak volt, beleadtam ebbe a dallamba. A szívem vérével írtam. Nincs másom, amit adhatnék, fogadd el. Az Úristen azonban ezt felelte, van a számodra még egy ajándékom, és megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül a világ hangjai lassan elcsendesedtek, és ahogyan ő átküzdötte magát a magány keserűségén és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre áttetszőbb lett, egyre szellemibb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta. A szeretett dallamát tanuljuk egy életen át. Ez az élet iskolájának legfőbb tantárgya. Ahhoz, hogy egy-egy osztállyal előbbre léphessünk, néha fájdalmas, nehéz utat kell végigjárnunk. A Biblia a legfőbb útmutatónk, és az eukarisztia az életforrásunk és az erőforrásunk ezen az úton. Erre vezessem titeket a mindenható Isten, értsétek meg és lássátok meg az ő szándékát az életeteken keresztül. Amen. Így áldjon és vezessen titeket a mindenható Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kenyérbe rejtett isteni arc, testemet, lelkemet, engem akarsz, eljössz ma végtelen. Egyszerűségben tova tűnt bennem, béke lett bennem a harc. Sebeit érintik,
sebeimet, gyógyítsd meg múltam és jelenemet, hogy holnap és örökké a szívemben élhess. Kezedbe tettem, fogadd el mindenemet. Alleluja! Jézus a véred, gyógyítsd meg múltam és jelenemet. Maradj még kérlek, mert közel az éjjel, bennem a béke, szívemnek otthona lett. Kenyérbe rejtett isteni kép, csókot vált hordón a föld és az ég, a szerelem égő áldozatában, lelkemnek csendjén, Istenek Isten elé. Alleluja! Isteni kép, csókot vált forrón a föld és az ég. Hangodat hallom hív, és tudom, hogy vársz rám. Örökké zengem, alleluja, 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 alleluja,
kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. május 13-ai adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházforum című műsorunkban Csépányi Gábor atya a hivatásról elmélkedik. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket hallanak, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik, mai adásunkban a kenyértörésről. Hajnali három óra után híreket mondunk, majd Egymás közt című műsorunk szól. Ebben a keresztény nevelés és a Szentírás közvetítésének mélységeibe kalauzoljuk el önöket izgalmas előadások segítségével. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Tomán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Halljátok, mekkora az öröm újongás az igazak sátraiban. Ezt a napot az Úr szerzette, újongjunk és örüljünk benne. Olvasom a 117. Zsoltárban. Jó volna kitárt karral kiáltani a fénylő napba örömeinket, s versenydalolni a szelekkel. Versenyt hahúzni az autókkal, himnuszt neked, tavasz és élet. Mindegyikünk hordozza a maga terhét, keresztjét, élete bűneit, pedig könnyebbnek és szebbnek is tudnok képzelni életünket. Lehet ilyen körülmények között egyáltalán örülni még és ünnepelni? Igen. Ha sok minden nyom és sújt is minket, és érezzük, hogy annyira gyengék vagyunk, hogy ezen változtatni sem tudunk, mégis annál inkább reménykedünk az irgalomban. Isten jósága és szeretete tart és hordoz minket, éppen nehézségeinkben leginkább. Hibáink és bűneink nem lehetnek olyan döntő jelentőségűek életünkben, mint a megbocsátás lehetősége. Ezért újongó szívvel nyissuk meg lelkünket és életünket az Isten megbocsátó szeretetéből fakadó boldogságra. Fiad szenvedésének és feltámadásának szentségi erejében részesítesz minket, Istenünk. Add kérünk, hogy a gyermekké fogadás szent lelkétől megerősödve mindig a megújult élet boldogságának útján járjunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn megkel előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,